ötödik korrupciós ügyben hallgatta ki ma a rendőrség. Az Irakban állomásozó katonai erők főparancsnoka felhívta az amerikai zsidóság figyelmét, hogy Irán felelőtlen módon rendkívül negatívan befolyásolja és veszélyezteti a Közel-Keletet. Az izraeli kereskedelmi kamarák szövetsége felhívta a kormány figyelmét arra, hogy azonnali adócsökkentésre van szükség az 5000 sékeles havi jövedelem alatt kereső dolgozók, munkások, alkalmazottak javára. Híreink után folytatjuk tegnap megkezdett beszámolónkat a Hetek című lap alapján, ahol is Elza néni, 82 éves, Magyarországon élő, soá túlélő beszél a múltról és a jövőről. Most pedig a részletes hírek. Ehud Olmert miniszterelnököt viharos hirtelenséggel, példa nélküli gyorsasággal szólította fel kihallgatási kötelezettségre a rendőrség. Ehud Olmert és környezete nem számított arra, hogy egyik napról a másikra kötelezi őt a rendőrség, hogy megjelenjen a kihallgatáson. Végül a rendőrség nyomozói Ehud Olmertet jeruzsálemi lakásán hallgatták ki közel 2 órán keresztül. Kihallgatása megkezdése előtt figyelmeztették, hogy minden szava nagyon fontos erővel és nagyon fontos súllyal bír, tehát gondolja meg, hogy mit nyilatkozik. Nem sok szivárgott ki az új szóban forgó ügyről a Yediot Ahronot című héber lap szerint, amerikai üzletembertől kenőpénzt fogadott volna el Ehud Olmert, mégpedig készpénzben. A megvesztegedés Ehud Olmert miniszterelnöki kinevezése előtt történt még. A megvesztegető, az amerikai üzletember a rendőrséggel együttműködik, írja szintén a lap. A Máriv című lap szerint Ehud Olmert tanúvallomást egyeztetett a törvénnyel ütköző módon egykori kolléganőjével, a több évtizeden keresztül vele szoros munkakapcsolatban lévő Shula Zaken asszonnyal, aki egy évvel ezelőttig egyébként a miniszterelnöki hivatal vezetője is volt. A ma kipattant ügy az 5. rendőrség által vizsgált ügy azóta, amióta Ehud Olmert miniszterelnök lett. Az Irakban állomásozó amerikai katonai alakulatok főparancsnoka közölte, Irán felelőtlen módon rendkívül negatívan befolyásolja a közel-keleti politika alakulását, különösképpen azáltal, hogy atomfegyver gyártására törekszik. Olyan rém álmot idéz elő, mely az egész térség jövőjét veszélyezteti. Eddig a hírek, és most következzék a sajtószemle. A tegnap megkezdett sajtószemlénket folytatva, a Hetek Magyarországon megjelenő lap április 18-ai számából idézünk most, illetve folytatjuk az idézetet Elza nénivel készült beszélgetésből. A riporter Tihanyi Péter a lap tudósítója, újságírója, és a szalag címben az áll, hogy Elza néni és a náci tiszteletes. Álmomban sem gondoltam, hogy 60 évvel Auschwitz után a fasizmus csírái újraélednek Magyarországon. Én már ez ellen nem sokat tehetek. Maguk még igen, mármint a fiatalság, tessék a dolgokat néven nevezni. Milyen hasonlóság kell még a múlt és a jelen között? Ma ugyanolyan rigmusokat kiabálnak a tüntetéseken az árpádsávos, turulos, református, katolikus, mély magyarok, állapítja meg Elza néni. Majd így szól a kérdező Tihanyi Péter, ezzel ön azt is mondja, hogy nem azt mondom, hogy össze fogják szedni a zsidókat, bevagonírozzák és halálgyárba viszik, de azt tudom, hogy lesz numerus clausus, csak nem úgy, mint akkor, és nem úgy fogják nevezni. Annak idején ön szerint kik tudták azt, hova mennek valójában a vonatok, szól egy újabb kérdés. Meggyőződésem, hogy még a zsidó vezetők is tudták, csak nem figyelmeztettek minket, hogy barmok, fussatok, szökjetek, amerre láttok. És tényleg, mint a marhák mentünk engedelmesen a vágóhídra, mert elhittük, hogy munkára visznek. 14 éves korom óta dolgoztam, nem féltem a munkától. Én is úgy vigasztaltam a vagomban beteg szüleimet, ne féljetek, én majd helyettetek is dolgozni fogok. Elégtek a húgommal együtt a szüleim, csak én maradtam meg egyedül a családból. 183 zsidót vagoníroztak be Kunszentmártonból, és hárman jöttünk vissza. Érti? 180-an ott pusztultak. Mennyi ideig volt Elza néni Auschwitzban? Pontosan 6 hónapig. Annyiszor szerettem volna már elfelejteni azokat a napokat, de az elmúlt 60 évben nemhogy nem sikerült, de minden ott töltött óra és nap, az égett emberi zsír semmihez sem hasonlítható émeítő szaga, az apeleken átszenvedett hajnalok, az enyhet adó napfelkelték, a megszokhatatlan éhezések. Idővel egyre élesebb és intenzívebb lett az emlékeimben, mintha tegnap történt volna, ahogy elvántam anyámtól, és fogtam a retikűjét, de Mengele őt arra küldte, engem meg a másik oldalra, és utána szóltam, anya, ne keresd a retikülödet, nálam van, majd odaadom. Emlékszem még a tekintetére, riadt arcára. Soha többet nem láttam. Fürdeni vittek, rájuk gázt engedtek, ránk vizet. A táboron belül egymás között mennyire lehetett megélni vagy gyakorolni az emberi tisztességet? Egy újabb kérdés. Elza néni válasza így szól. Az éhségről nem tudok beszélni, mert ami ott volt, az egyszerűen felfoghatatlan egy mai ember számára. Az már tisztesség volt, ha az egyik ember nem lopta el a másik kenyéradagját. Nem verték meg, aki elvette, pedig a legtöbbször ez az egyiknek az életét jelentette, a másiknak pedig a halált. A legnagyobb ünnep a zsidóknál a Jom Kipur volt. Ezt az ünnepet igazán ott éltem át először, mivel családom nem volt vallásos. Ott viszont voltak vallásos zsidó asszonyok, akik böjtöltek. Hiába mondták nekik a többiek, te őrült, egyél, mert meghalsz. Előttem állt egy asszony, akinek a kisfiát megölték, de őt meghagyták. Ott álltunk a célappelen. A kis kenyér adagját szorongatta a kezében, de nem ette meg, amíg a csillag föl nem jött. Sok mindent hallottam és láttam már az Aperről, de még most sem tudom, mi az, teszi fel az újabb kérdést Tihanyi Péter. Így a válasz. Kora hajnalban, még sötétben és jéghidegben fölállítottak minket az udvaron, ötös sorokban. Furcsa klímája volt Auschwitznak. Hajnalban -5 fok volt, délben meg +30. Így álltunk ott hajnali 4-től mezit láb, egy szál semmiben. Számoltak minket, hosszan és sokan. Ha nem ugyanaz a szám jött ki, újra kezdték, reggel 7-8-ig így álltunk. Féltek attól, hogy akik megszökik, elviszi a hírt a táborról, ezért állandóan számoltak. Csak állva támolyogtunk ott az éhségtől és hidegtől. Aki összeesett, azt fél hortra verték, de volt, aki ott halt meg. Kérdezte az előbb, hogyan lehet jónak lenni. Skarlátot kaptam, ami ott szörnyűség volt. Bevittek egy barakba, ahol félholtak feküdtek, és másnap reggel mindig mást láttam az ágyban. Amikor már tudtam, hogy vannak gázkamrák, feküdt mellettem egy nő, ugyanúgy beteg rabként, mint én, és miután 3 nap múlva sem javultam, azt mondta nekem, lopjál ügyesen az asztalról egy kevés hintőport, és porozd be a bőröd, hogy ne látszódjanak a vörös kiütések, és mondd, hogy meggyógyultál. Így szabadultam ki onnan, és lábon kihordtam a skarlátot. Ha nem így teszek, mit gondol, kinek kell egy fertőző, munkaképtelen zsidó Auschwitzban? Ennek a nőnek a jósága mentette meg az életemet, amit soha nem felejtek el neki. Férjével hol ismerkedett meg? Mikor megérkeztem Pestre, borzasztó körülményesen leutaztam Kunszentmártonba. Volt még bennem egy halvány remény, hát ha visszajött valaki a régi barátaim közül, és megtaláltam azt a barátomat, aki 4 évvel volt idősebb nálam, apja, anyja neki is odaveszett, de ő megmenekült. Munkaszolgálatra vitték, és valahogy hazakerült. Ő már hallotta, hogy élve maradtam, ő is keresett engem. Nagyon megörültünk egymásnak. Egyszer feljött hozzám azzal, hogy ha én is akarom, összeházasodunk. És akartam. Jól döntött Elza néni? A legjobban. Nagyon boldog házasságban éltünk. Becsültük, szerettük, óvtuk egymást, ahogy senki más. Ugyanígy a családunkat is. 56 évi csodálatos házasság után 2002-ben halt meg a férjem Péter, unokám karja közt. Igen jól döntöttem. Gyönyörű volt ez az 56 év. Tudja, lehet sok mindent mondani az átkosra, de esküszöm magának, az alatt a 40-valahány év alatt soha senki nem zsidózott le. Arra viszont álmomba sem gondoltam, hogy 60 évvel Auschwitz után a fasizmus csírái újra élednek Magyarországon. Olvashatjuk a Hetekben. És végül az időjárásról folytatódik a kellemes tavasz idő, várható hőmérséklet értékek a fővárosban, Jeruzsálemben, 11-18 Tel Avivban és Hajfán 15-21, Hajfán 14-22 és Eilaton 17-29 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, mára búcsúzunk, békés szombatot kívánva Jeruzsálemből, Izrael fővárosából, Shabbat Shalom, Jerusalem.
Решет Клитат Алия.
Кол Исраил. Голос Израиля. Радиостанция Реха.
Израильское радиовещание на русском языке.
Говорит Иерусалим. Шаббат шалом. Израильское время 22 часа. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей. У микрофона Гила Бадшимон. Чемпион Израиля, баскетбольная команда Макаби Тель-Авив, вышла в финал Евролиги, победив итальянскую Сиену со счетом.